A Vállalatok és Piacok című műsort az Inforádió gazdasági magazinját hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Adásunk tartalmából júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció. A várakozásoknak megfelelő bevétel növekedést ért el a Richter. Elkezdődtek a jövő évi minimálbértárgyalások, a munkáltatói és a szakszervezeti oldal nagyon másképpen látja a bérpálya lehetőségeit. A NAV 1480 ellenőrzést végzett a Balatonnál, 316 esetben tárt fel szabálytalanságot. Júniusban folytatódott az építőipar teljesítményének csökkenése. A jegybank által meghatározott 2% alatti éves inflációs szint továbbra is reális. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban, tartsanak velünk! Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. 2016 vége óta nem láttunk ilyen alacsony drágulási ütemet Magyarországon. Janovics Bálint az okokról kérdezte Madár Istvánt, a portfólió vezető elemzőjét.
Alapvetően lehetett arra számítani, hogy a júniusi 1,7%-ról lefele fog elmozdulni ez a mutató, és az infláció tovább mérséklődik, de ennek a mértéke valóban nagyon meglepő volt, hiszen az 1,5%-os várakozásokhoz képest lett 1,2%-os az infláció. Hogy pontosan az előrejelzésekhez képest mik voltak az eltérések, azt természetesen inkább csak találgatni tudjuk, de azért van néhány elég jó tippünk. Az egyik az élelmiszerár. Ugye itt elég régóta zajlik egy kedvező, alapvetően infláció csökkenő folyamat Magyarországon, főleg a világpiaci árak kedvező alakulása miatt, és az ezt támogató erős forint árfolyam miatt, de még ehhez képest is az, hogy 1%-os havi alapú további csökkenést láttunk az élelmiszer árszintben, az mindenképpen meglepő, talán az elemzők, akik a prognózisokat készítették, ők is kevesebbre számítottak. Ezen kívül a másik meglepetés tényező az egy kicsit más irányú, ugyanis a szolgáltató szektorban lehetett arra számítani, hogy elindulnak azok a drágítások, amelyeket júliusban, ugye főleg a nagy szolgáltatóktól, a pénzügyi és a telekommunikációs szolgáltatótól vártunk, illetve tudjuk is, hogy részben végrehajtották. Ugye itt már ezt év elején kellett volna egy infláció követő áremelést végrehajtaniuk, de ezt a kormányzat ösztönzésére elhalasztották, és azt látjuk, hogy itt részben megjelent ez a típusú hatás. A pénzügyi szolgáltatások esetében megvolt ez a 4% fölötti drágítás, ugyanakkor a telekommunikációs szolgáltatóknál ennél kisebb volt. El lehet képzelni azt, hogy esetleg sokan arra számítottak, hogy már nagyobb részben jelenik meg ennek a hatása az internet és telefon árszabásokban is, mivel ez nem következett be, ez is egy ilyen lehúzó tényező lehetett az inflációhoz, a várakozásokhoz képest.
Mennyire lehet tartós ez a tendencia? Számíthatunk arra, hogy az infláció a következő hónapokban is ilyen alacsonyan marad?
Nagyon nagyot változott az év eleje óta az inflációs kép, akkor még azért azt lehetett gondolni, hogy itt az év végére lesz egy látványos emelkedés, és akár ilyen 4-5% körüli infláció is kialakulhat. Ugyanakkor azért, mert a hormuzi feszültség csökkent, és ezzel párhuzamosan az energiaárak emelkedése megállt, sőt visszafordult, illetve mert az év elején is sokkal kedvezőbb hazai árfolyamatok alakultak ki, mint azt lehetett számítani, ezért most már teljesen újra rajzolódott ez a kép. Az továbbra sem változott, hogy ez a júliusi 1,2%, ez valószínűleg az alját jelölhette ki a hazai inflációnak az idei évre, de az emelkedés mértékével kapcsolatban jóval visszafogottabbak már a várakozások, sőt a mai adat együtt szinte biztosan ki lehet jelenteni, hogy a jegybank 3%-os inflációs célját még decemberre se fogja elérni az inflációs mutató. Tehát az emelkedése ennek az inflációs mutatónak jóval alacsonyabb lehet az év második felében is, de valamennyi valószínűleg lesz. Van egy-két olyan tényező, amely némi gyorsulást enged következtetni, de semmiképpen sem olyan, ami akár a jegybanki célt, akár általánosságban az inflációs képet drasztikusan újraírná.
Gyakorlatban mit jelenthet ez az adat a magyar családoknak és a gazdaság? Érezhető lesz ez a mindennapokban is?
Azt gondolom, hogy már érezhető, bár az emberek nyilván sokkal érzékenyebbek a dráguló lépésekre, mint hogyha az árak nem változnak, de azért mégiscsak talán ma már lehet érezni azt, és a felmérések is ezt mutatják, hogy az infláció érzékelés, az inflációs várakozások alakulása az azt mutatja, hogy az emberek azért lassan elkezdtek azt tudatosítani magukba, hogy már nincsen olyan óriási áremelkedési hullám Magyarországon, mint amit hát 2022 második felétől sokáig láthattunk, és aztán ez időről időre újra erős erősödött, ha nem is olyan mértékben, mint 23-ban láttuk, de azért mégiscsak azt látszik, hogy van egyfajta ilyen mérséklődés, és ez nyilván szerencsés, hiszen azért az mindig jó, ha egy gazdaságban nem az árak emelkedésére spekulálnak a gazdaság szereplői, és ez egyfajta kiszámíthatóságos stabilitást is tud kölcsönözni a gazdaságnak. Az embereknek természetesen ez rövid távon úgy csapódik le, hogy mivel nem emelkednek az árak, nem értéktelenedik el a fizetésük, magasabb marad a vásárlóerejük, több mindent tudnak fogyasztani, mint hogyha most is 3-4-5%-os infláció lenne, és az alacsony infláció azt is segíti, hogy a jegybank lazíthat a szigorú monetáris politikáján, folytathatja azt a kamatcsökkentést, amit a nyáron elkezdett, és most már azt gondolom, hosszabb ideje, de szerintem a piaci várakozások is ebbe az irányba fognak haladni, hogy a jegybanknak nem is augusztusban lesz az utolsó kamatcsökkentése az idén, hanem ezt tovább tudja folytatni majd szeptemberben, és az év végére egy érdemben alacsonyabb kamatszintet fogunk már látni, ami nyilván megjelenik aztán a hitelezési standardekben is, és tovább javíthatja a magyar gazdaság általános működési környezetét.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető elemzőjét hallották. A Richter Gedeon NRT konszolidált árbevétele az első fél évben 461 milliárd 600 millió forint lett, 0,8%-kal elmaradt az előző év azonos időszakától, közölte a gyógyszeripari vállalat. Kovács László vezérigazgató helyettes szerint a jelentős árfolyam veszteség rontotta az eredményüket, az egész évre ugyanakkor kétszámjegyű növekedéssel számolnak. Varga Mónika interjúja.
Az árbevételünk a növekedésének dinamikája gyorsult a második negyedévben. Összességében az első fél év egészét tekintve 8,6%-kal növekedett az árbevételünk, amelyet azonban az erős forint okozta árfolyam ellenszer jelentősen 9% ponttal csökkentett, tehát a jelentett árbevételünk az bizony közel 0,5% ponttal csökkent. A növekedés elsődleges dinamikája az innovatív üzleti szegmensekből jött. Elsősorban a CNS és a VHC üzletágunk növekedett nagyon nagy mértékben. A CNS üzletágunkban a Vrélárból származó jogbevételek közel 20%-kal növekedtek árfolyam szűrten ebben az időszakban.
Ez egy ilyen antidepresszáns szer, vagy egy mentális betegséget kezelő szer?
Igen, a Vrélár az egy neuropszichotikum, a világ egyik vezető készítménye, szerintem ezt bátran állíthatom. Volt idő, amikor az amerikai piac top 25 kis molekulájának egyikeként tartották számon, ami igazán számottevő, hogy több mint 10 évvel a piaci bevezetése után is ilyen jelentős kétszámjegyű növekedésre képes. A Richter ebből a bevételből jogdíj bevételeket szed. Ez volt a növekedésünk egyik forrása, de legalább ilyen fontos, hogy ettől függetlenül is nagyon jelentős növekedéseket tudhatunk magunk mögött. A biotechnológiai üzletágunk 30%-kal növekedett árfolyam szűrten, ez soha nem látott mértékű növekedés. A már meglévő készítményeink közül a teriparatid nőtt óriási mértékben, és három új molekulával indultunk ezen a területen, amelyek szintén szépen megindultak az első fél évben. Hadd emeljem még ki a nőgyógyászati üzletágat, ahol a kicsit lassabb első negyedéves kezdés után jelentősen növekedést tapasztaltunk a második negyedévben. Összesében 7,1% a fél éves növekedésünk, azért ezt a szegmest, ezt két számjegyűre várjuk. Itt ilyen négy kiemelt brandünk hozta az óriási növekedést, emellett a hagyományos orális fogamzás gátlók egy picit mérsékeltebben növekedtek. A tisztított üzemi eredményünk a profitabilitásunk fő mérőszáma, amely árfolyam szűrten 21%-os növekedést hozott magával. Itt is, hogyha az árfolyam hatásokat nem szűrjük ki, akkor a növekedés az visszafogottabb, csupán 3%-os mértékű. Ebben a növekedésben az árbevétel dinamikán túl jelentős szerepet játszottak azok a strukturális, több éven átívelő hatékonyságnövelő programjaink, amiknek az első kézzelfogható eredményeit már az elmúlt negyed években is láttuk. Gyakorlatilag a működési költségeink mindegyike növekedett, ezek közül hadd emeljem ki a K+F kiadásokat, ami mindig egy nagyon fontos mutatója az innovációs képességünknek. Összességében az árbevételünk 10%-át fordítjuk ilyenfajta innovációra, és a csökkenés oka az elsősorban egy belső átrendeződés. A bioszimiláris készítményeinknek a portfóliója az első hullám az elkészült és piacra lépett, így a felszabadult összeg egy részét azt a központi idegrendszer és a nőgyógyászati területekre tudjuk beforgatni.
Az idei éves várakozásokon kellett-e módosítani, milyen növekedéssel számolnak?
Az első fél év egyik legnagyobb vívmánya, hogy a profit termelő képességünk nagyobb mértékben nő, mint az árbevételünk, emiatt az éves előrejelzésünket a tisztított üzemi eredmény vonatkozásában a magas egy szemjegyűről két szemjegyűre emeltük fel.
Friss hír, hogy egy elhízás elleni készítmény közös fejlesztésébe is belevágnak. Mit lehet erről tudni, ez a most igen sikeres szemaglutid készítmény lehet?
Ez a szemaglutid készítmény, konkrétan a tirzepatid, az a világ legkelendőbb gyógyszere. Ez nagyjából az egész GLP-1-es portfólió, ez egy ilyen 70 milliárd dollár környékű elképesztően erős piac, és a Richternek az innovatív üzletágai, bár a nőgyógyászat és a központi idegrendszer köré csoportosulnak, fontos megjegyezni, van egy erős general medicine üzletágunk, ahol a már lejáró szabadalmú gyógyszerkészítményekkel tudunk elérhető készítményeket biztosítani a betegek felé. Körülbelül 2 éve kezdődött az a folyamat, amikor több partnerrel közösen elkezdtük keresni annak a lehetőségét, hogy lehet ezeket a különböző GLP-1-es készítményeket előállítani, kifejleszteni, és majd a 30-as évek közepén ezekkel piacra lépni. Ebben a portfólió építésben egy fontos szakasz, vagy egy fontos lépés volt a nemrégiben aláírt megállapodásunk az Adalvóval, amitől azt várjuk, hogy a tirzepatid készítményben mi is majd megfelelő alternatívát tudunk hozni a 30-as évek második felében.
Kovács Lászlót, a Richter Gedeon NRT vezérigazgató helyettesét hallották. Elkezdődtek a jövő évi minimálbértárgyalások. A munkaadói oldal szerint a minimális GDP növekedés mellett nem lesz tartható, amíg korábban kialkudott 14%-os minimálbéremelés, míg a szakszervezetek szerint a cél az kellene, hogy legyen, hogy a minimálbér elérje a bruttó átlagkereset 50%-át. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára azzal kezdte, hogy a 2024-es megállapodás makrogazdasági adatokhoz kötötte a bérpályát, ami alapján a minimálbér 2025-ben 9, 2026-ban 13, 2027-ben pedig 14%-kal emelkedett volna, de már idén is csak 11%-kal emelkedett a minimálbér.
Úgy indul a bérmegállapodás, hogy megállapítja, hogy az a célja, hogy a gazdasági növekedés eredményeiből a társadalom minél nagyobb része részesülhessen. Tehát az egész bérmegállapodás dinamikus gazdasági növekedésre és vállalati termelékenység javulásra alapul. És ez a bérmegállapodás 2025-ös évre 3,4%-os GDP növekedést, 2026-ra 4,1-et, és jövőre pedig 4,3%-os gazdasági növekedést vetített előre.
Perlusz László szerint ezekből semmi sem teljesült. Tavaly mindössze 0,3-del nőtt a GDP Magyarországon, de idén sem fogja elérni a 2%-ot.
Hogyha ezt a hormuzi válságot, az energiaválságot, akkor a mezőgazdaságban a rendkívül aszályos évet is figyelembe veszük, akkor ez inkább 1,5% lesz. Tehát igazán ennek a bérmegállapodásnak a dinamikus gazdasági növekedés része nem teljesül. Ez egy teljesen más pálya. Ez nem egy apró korrekció, hanem egy teljesen más pálya. Inflációban még jók vagyunk, úgy lehet mondani, hiszen ez a 3% körüli inflációt ezt teljesíteni fogjuk, sőt, véleményünk szerint ez akár jobb is lehet. Nagyon jó volna, hogyha ezt a bérmegállapodást igazán a valósághoz tudnánk igazítani. Hogyha tartósan túlfeszítjük ezt a húrt, akkor sajnos az lesz a gazdaság válasza, hogy szűkül a gazdaság, szűkülnek a munkahelyek. Tehát nagyon sok vállalkozás nem fogja bírni a tempót, és bezár.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke emlékeztetett, az eredeti megállapodás fő célja az volt, hogy a minimálbér elérje a bruttó átlagkereset 50%-át.
Ehhez tudjuk, hogy egyébként főleg az idei év miatt is a megállapodásban rögzített értéknél magasabb szintű minimálbéremelésre lenne szükség. Viszont, hogyha Magyarország tényleg komolyan gondolja azt, hogy az európai minimálbér irányelvnek megfelelően növekedjenek a minimálbérek Magyarországon, illetve érjék el az abban foglalt értékeket. Ehhez tényleg egy további intenzív, jelentős növekedésre volna szükség, annak érdekében, hogy Magyarország ne sereghajtója legyen az Európai Uniónak.
Zlati Róbert reméli, hogy az új kormánynak megvannak erre a szándékai. A kétszámjegyű minimálbér emelés szükséges ahhoz, hogy Magyarország ne sereghajtó legyen az Unióban. Tette hozzá.
Ne feledkezzünk meg a garantált bérminimumról sem, illetve hát egyáltalán a minimál bér felett keresőkről sem. Ez is egy nagyon fontos, a Magyar Szakszervezeti Szövetség mindig kiállt az mellett, hogy amíg nincsen más rendszer Magyarországon, nincsenek ágazati megállapodások, ágazati bértarifák, addig fenn kell tartani.
És megfelelő értéken tartani. tette hozzá a szakszervezeti vezető. A nyáron eddig ellenőrzött balatoni vállalkozások több mint 20%-ánál talált valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Linczmeier Szilvia szóvivő az Inforádiónak elmondta, a leggyakoribb vétség továbbra is a számlaadás elmulasztása. Varga Mónika interjúja.
A NAV balatoni ellenőrzés sorozata július 1-én indult, úgyhogy nagyjából most érkezett el a félidőhöz. Az eddigi eredményekről azért azt el lehet mondani, hogy ennél mindenképp lehetne jobb, ugyanis a mulasztás aránya az több mint 20%, hogy pontos legyek, 21%. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a munkatársaim a Balaton környékén 1480 ellenőrzést végeztek, és ebből 316 vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot. Azt, hogy a NAV mit vizsgál, ez évről évre ugyanaz. Nagy meglepetés nincsen benne. Nézik azt, hogy az értékesítésről a vállalkozó ad-e számlát vagy nyugtát. Figyelik azt is, hogy az alkalmazottat bejelentik-e, illetve az online pénztárgépek használatát is, de emellett turizmusfejlesztési hozzájárulás teljesítését is vizsgálják a kollégáim, és a jövedéki ellenőrzés sem marad el ezekben az esetekben, természetesen csak ott, ahol van mit ellenőrizni, tehát ahol például van alkohol.
Akkor nem csak vendéglátóhelyeket és mondjuk szállodákat ellenőriznek?
Nem, ez a korábbi időszakban volt így, amikor ki lehetett számítani a revizorokat, hogy jellemzően vendéglátóhelyekre, szállodákra mentek. Most minden olyan szolgáltatót is ellenőriznek, nem csak árusokat, akik valamilyen Balatonhoz vagy nyári szórakozáshoz köthető szolgáltatást nyújtanak, így például a vitorlázó repülőket is, a kvadbérlést, vagy a kajak, kenu kölcsönzést, szubbérlést, ami most nagyon népszerű, és ezeken a helyeken is találtak hiányosságot munkatársaim.
Mi a leggyakoribb mulasztás, a leggyakoribb hiányosság?
A leggyakoribb mulasztás az idén sem változott, úgy tűnik, hogy ebben nem tudjuk megtörni a korábbi sormintát, az még mindig a nyugtaadás elmulasztása. Ez az, aminek kéne követnie a vásárlást, ugye a vevő megveszi az árut, vagy például kibérli a szappot, és ebben az esetben kifizeti az összeget, és ehhez kellene kapni egy nyugtát, vagy akár számlát is, valamelyiket a kettő közül oda kéne adnia az eladónak. Ez az, ami el szokott maradni, és erre azért is érdemes nagyon odafigyelni, mert nagyon súlyos a bírság, ugyanis egyetlen egy nyugtaadás elmulasztása akár 2 millió forintos mulasztási bírságot is jelenthet.
Linczmeier Szilviát, a NAV szóvivőjét hallották. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban folytatódott az építőipar teljesítményének csökkenése. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztem.
Havi alapon 3,9, még éves alapon 1,2%-kal csökkent az ágazat teljesítménye, ami hát most már azért azt jelenti, hogy sorozatban egy második olyan hónapot látunk, ami még nem olyan sok, amikor havi alapon visszaesés van. Hát ugye május-júniusról beszélünk, arról, hogy lezajlott egy választás, kormányváltás van. Nyilván ez az egyik olyan tényező, ami visszafogja az ágazat teljesítményét, hiszen az építőiparban az állam egy nagyon jelentős megrendelő, és hát ilyenkor mindenképpen van egy kis leállás, van egy kis lassulás, ami azért ezt az ágazatot szokta talán a leginkább érinteni. Bár persze a helyzet nem ilyen egyszerű, hiszen ha megnézzük az építmény főcsoportokat, akkor az építésének termelése 5,5%-kal csökkent, míg az egyéb építményeké 5,6%-kal nőtt éves alapon. Na most ehhez az egyéb építményekhez tartoznak nagyobb arányban a kormányzati beruházások, ugye például utak, vasutak építése, ahol egyébként jelentős növekmény volt. Hát itt még az lehet ugye magyarázat, hogy egyrészt a cégek várják az uniós pénzeket, na most itt a váráson azért van hangsúly, mert addig a beruházásokkal is egy kicsit kívánnak, hát ha lesz hozzá egy kis támogatás, másrészt pedig az iráni háború is mindenképpen okoz egy bizonytalanságot, és emiatt is lehet, hogy halaszgatnak el beruházásokat.
Mennyire lehetünk bizakodóak az év második felében? miközben azt tudjuk, hogy azért a költségvetési hiányt minél lejjebb kellene szorítani a kormánynak.
Hát, hogyha a rendelésállományból indulunk ki, nem leszünk sokkal okosabbak, ez 0,4%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az új szerződéseknél már nem ilyen jó a helyzet, az 41,9%-os mínuszt mutat. Hát nagyon sok függ attól, hogy az új kormányzat az hogyan áll ehhez a kérdéshez. Itt azért az uniós források azt gondolom, hogy mindenképpen segíthetnek, hát pláne, hogyha azokból lesznek építőipari beruházások is, és nem csak ugye korábbi kifizetéseket számolnak el, illetve ugye külföldi eszközvásárlásokban gondolkodnak.
Mert hogy például bérlakásépítésekben legkorábban majd 2027-ben gondolkodhatunk, vagy talán még később, nem?
Hát igen, ugye van annak azért egy időigény, amíg egy építőipari beruházás beindul, például azért bérlakásépítések is, hát még ott azért a konstrukciót is ki kell dolgozni, tehát ott azért még azt gondolom, hogy van tennivaló.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Továbbra is tartható az idei inflációs cél, mondta a jegybank alelnöke az MNB podcast legutóbbi adásában. Banai Péterben ő beszélt az eurózónához tervezett csatlakozásról is. Farkas Dávid összeállítása.
A gazdasági növekedés miatt is kulcsfontosságú az infláció kordában tartása, hangsúlyozta a jegybank alelnöke. Banai Péter Benő hozzátette, hogy az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása mellett konstruktív partnerként részt venni az eurozónához történő csatlakozás feltételeinek elérésében. Beszélt arról is, hogy milyen inflációs célra lenne szükség.
Egy 3%-os inflációs cél mellett is lehet olyan szituáció, amikor egy adott ország teljesíti a Maastrichti követelményt, de ez azért sokkal nehezebb 3%-os cél esetén, mint például a 2,5% vagy 2%-os cél esetén. Summa summarum, hogyha az eurózónához csatlakozni szeretnénk, akkor célszerűnek tartom, hogy áttekintse a monetáris tanács az inflációs célnak a szintjét.
Kitért a csatlakozási folyamat további gazdaságpolitikai részleteire is.
Az időtáv döntően múlik azon, hogy a kormány milyen ütemezést fog megszabni. Itt 2030-2032 körüli provizorikus dátumok hangzottak el. Meg fogjuk látni, nem szaladnék előre, várjuk meg, hogy a kormány milyen középtávú programot készít, és természetesen a program végrehajtásában és a feltételek teljesítésében egy banknak is szerepe van, hiszen még a költségvetési hiány tekintetében a felelősség a kormánynál van első helyen, az infláció tekintetében a jegybank törvényből kiindulva a jegybanknál van az elsődleges felelősség. Magyar gazdaság adottságait figyelembe véve én célszerűleg tartom azt, hogy a konvergencia feltételeket teljesítsük. És az egy másodlagos kérdés, hogy ha teljesítjük a feltételeket, mint ahogy említettem, a 2010-es években volt olyan időszak, amikor már teljesítettük a feltételeket, az ország csatlakozik-e az euróhoz vagy sem.
Banai Péter Benő hozzáfűzte, hogy az eurózóna tagság önmagában nem eredményezi a gazdasági felzárkózás nagyobb ütemét, azt hosszabb távon a gazdaságpolitika minősége határozza meg.
Farkas Dávid összeállítását hallották. Ezzel a Vállalatok és Piacok című műsor véget ért. Adásunkat megtalálják az infostart.hu weboldalon is. Búcsúzik a szerkesztő, Kalapos Mihály.